sokszor beszéltünk róla, sokat is fogunk még róla beszélni, de újra a vámokról lesz szó, mert hogy az Egyesült Államok elnöke sokszor bejelent valamit, aztán elhalaszt valamit, aztán felfüggeszt valamit, aztán érvényben tart valamit, és hát az ember győzze ezt követni. Megpróbálom most a következő percben ebben rendet vágni Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével. Szervusz, jó napot!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kezdjük talán Kínával, mert ott a legerőteljesebb a vámháború az Egyesült Államok, illetve Kína között. Szóval Kínával szemben mik azok a vámtételek, amelyek tényleg érvénybe léptek?
Tehát ugye az van, hogy most ugye korábban az átlagos vám terhelés Kínával szemben az ugye 20% volt, és vice versa, tehát nagyjából egalité volt a két ország között, nem volt számottevő eltérés. Aztán ugye a háború ezt megváltoztatta, ráadásul ugye egy csomó termék azért vámmentes volt, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy valamivel kevesebb, mint a termékek 70%-ára volt érvényes vámtétel, a többi az pedig adómentes volt. Hát most egyrészt ugye a sajtóban ugye ezt a 30%-ot lehet látni, de ennél azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert hogy egyrészt most már minden termékre vonatkozik ez a 30%-os adó, mert mint effektív adó. Másrészt pedig ugye van egy csomó termék, úgynevezett ilyen kisebb vámték, vagy kisebb tételű termékek, $800 alatti termékek, amelyeknél egy kicsit másképp néz ki a számítás, tehát például, hogyha mondjuk nem egy amerikai szállítón keresztül érkezik az Egyesült Államokba, akkor azokra 54% a vám, és hát vagy pedig, hogyha de minimum $100, tehát ugye, tehát hogyha mondjuk egy $100 terméket veszünk, akkor ugye arra $100 a vám, és nem 54%. Amúgy különben, hogyha amerikai cégen keresztül szállítunk, akkor azt hiszem talán 12% a vám. A lényeg, hogy ennek köszönhetően összességében valójában 51% most az effektív vám. Tehát, hogyha a teljes termékkörre nézzük ezt, és ugyanakkor az Egyesült Államoknál is megemelkedett ez a vámtétel a Kínába irányuló export tekintetében, átlagosan valamivel 30% fölé, tehát ott is van egy 10% pontos növekedés. Hogyha így vesszük különben, akkor azt lehet mondani, hogy már győzelemre áll Trump, hiszen 20% ponttal magasabb vám érvényes a Kínából érkező termékekre, bár ugye ebben benne van a fentanil adó is, ami ugye egy 20% pontos tétel, tehát így válik kiegyensúlyozottá. És még egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha ugye nem változna a termék export-import, ami nyilvánvalóan fog az emelkedés, a vámemelések által, akkor ceteris paribus ez azt eredményezné, hogy mintegy $140 milliárd magasabb vámbevétele lenne az Egyesült Államoknak. Ugye ez azért érdekes, mert legalábbis Kína felől, ugye ez azért érdekes, mert amúgy a teljes deficit tavaly ilyen 280-290 milliárd dollár, azt hiszem $290 milliárd volt. Tehát nagyjából, hogyha nem változna semmi, akkor ez a deficitnek a felét maga a vámtételek elvinnék. És ugyanakkor, hogyha a másik irányba nézzük az áruforgalmat, akkor ott csak a növekedés az valamivel több mint $10 milliárd. Tehát ilyen értelemben az amerikai gazdaságot kevésbé sújtja ez a jelenlegi megállapodás. De ugye ez nem a végleges, tehát itt még lesznek történések, és ennek kapcsán is, tehát a mostani megállapodás kapcsán is azért lehet érteni, hogy miért van az, hogy ugye tegnap is hírek voltak arról, hogy Kína elégedetlen, és úgy gondolja, hogy például a mikroprocesszor csipek esetében nem megfelelő elbánásban részesül az Egyesült Államok részéről. Tehát, hogy itt még lesz itt a nagy valószínűséggel.
Mi van akkor, hogyha nincs megállapodás, akkor szerinted visszaemelik erre a 100% fölötti szintekre, akár az Egyesült Államok, akár Kína vámjait, és gyakorlatilag lefogynak a kereskedelmi csatornák, vagy eddig nem megyünk el?
Hát az állítás az az, hogy ugye most egy 90 napos periódusban vagyunk, és hát ugye ennek a végén, hogyha nem tudnak megállapodni, akkor bizony visszaemelkedik. Amúgy különben Kína részéről is egy elég nagy emelés lenne ez, hiszen ugye a kínai vámok azok átlagosan 145%-on voltak, míg az amerikaiak inkább olyan 125% körül. Ugye volt egy 145%-os, de ugye az még akkor nem a teljes termékkörre vonatkozott. Tehát, hogy akkor bizony jóval magasabb vámokat kell látnunk. Viszont itt azért nagyon, nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezeknek azért van egy komoly gazdasági hatása is, és hogy ahogy megyünk előre az időben, tehát ugye itt most 90 napról van szó, tehát ugye múlt hét előtti hétvégén volt ugye a megállapodás, az átmeneti megállapodás, tehát onnan számítva a 90 napot azért az nyár vége felét jelent, és onnan már gyakorlatilag nem egészen egy évre vannak a választás, az időközi választások az Egyesült Államokban, és hát nyilván a republikánus képviselők azért nem örülnének neki, hogyha itt azért komoly negatív gazdasági hatásokba futnának bele, mert ugye az lehet, hogy azt eredményezni, hogy elveszítik a többségüket mind a szenátusban, mind a képviselőházban.
Meg lehet ezt úszni? Szerinted komolyabb gazdasági hatás nélkül? Hát azért csak volt már egy vámemelés, ki tudja, miben állapodnak meg, és hát nem kell ahhoz nagyon komoly matek zseninek lenni, hogyha valami csak jóval drágábban lehet bevenni, akkor bevinni egy országba, akkor egy idő után lehet, hogy más piacok után néznek a kínaiak is, ha persze ezt meg tudják tenni, és akkor adott esetben visszaeséssel is járhat mindez. Egyébként nem csak az Egyesült Államokban, hanem Kínában, szóval meg aztán ott vannak az ugrándozó árak, szóval gondolom mindezek nem tesznek túl jót.
Nem bizony, tehát ugye a Bloombergnek vannak ilyen számításai, és azok szerintem elég beszédesek. Tehát most ugye az átlagos vámok, ugye azt kell látni, hogy nem csak ugye Kínával szemben emelkedtek meg a vámok, hanem ugye a világ többi részével szemben is ilyen 2% környékéről valamivel 10% fölé az átlagos vámok, miközben ugye a világ többi része még igazándiból nem emelte meg a vámokat, az olyan 6,5% körül van átlagosan. De a lényeg, hogy a jelenlegi állapot szerint ez már rombolja a GDP-t valamivel több mint 1%-kal, ugye ez a megemelt vámtételek 1% ponttal rombolja a GDP-t. Amúgy különben jelen pillanatban még a második negyedéves GDP előrejelzések, legalábbis a atlantai Fed részéről, és ez nem előrejelzés, ők mindig kihangsúlyozzák, hanem egy jelenlegi számított érték, az ugye 2% körüli GDP növekedést mutat, de ugye ez majd az adatok függvényében változhat, és azt gondolom, hogy csak mostanában jelennek meg, majd ugye ilyen csúszással jelennek meg ezek a hatások, illetve maguk az adatok, tehát ugye, hogyha valamiben bekövetkezik egy változás, akkor az nem azonnal van a mérés eredménye, hanem ugye van egy feldolgozási idő, és akkor egy-két hónappal később látjuk ezeket a számokat, tehát hogy ebben még lehet majd romlás. De a lényeg, hogy a jelenlegi vámok a becslések szerint valamivel több mint 1% ponttal rombolják a GDP-t, és az inflációt is nagyjából 1% ponttal emelik meg. Ez még ugye úgy tűnik, hogy nem annyira vészes, de vannak ugye jelen pillanatban még egyéb vámok, amiket vizsgálnak az amerikai döntéshozók, például ugye a gyógyszer termékekkel kapcsolatban, vagy például ugye az imént említett processzorokkal, csippekkel kapcsolatban, de ugyanígy a rézzel, egyéb ásványkincsekkel kapcsolatos van is vizsgálódás van. Hogyha ezek érvénybe lépnének, akkor azért tovább emelkedne az átlagos vámterhelés, és most nem Kínáról beszélek, hanem úgy általában azért valamivel 20% alatt, tehát kicsivel 15% fölött lenne ez az átlagos termelés, és akkor már közelítene a 2% pontos negatív hatáshoz a GDP-ben, és 1,5%-kal már az növelni a ponttal növelni az inflációt. És hát ugye a legkellemetlenebb az az lenne, hogyha ugye visszaállna a régi állapot, ugye, amit a Liberation Day-en, ugye, vagy rózsakerti beszédben mondott el Trump, hát akkor annak adott azért ilyen 30% körüli vámok is kialakulhatnának, és az már azért 4-5% ponttal csökkentene a GDP-t, tehát hogy az azért érezzük, hogy azért már egy komoly recesszióba nyomná a gazdaságot, aminek ugye azért például a munkaerőpiacra is lenne hatása, és az inflációt átmenetileg ilyen 3% ponttal emelné meg. Ez azt jelenti, hogy ilyen 5-6%-os infláció lenne. Nyilván azt letörné, tehát hogy ugye a GDP, a nagyon erős GDP visszaesés, annak lenne valószínűleg egy olyan következménye, hogy a munkahelyek száma csökkenne, a munkanélküliség növekedne, ezáltal ugye a fogyasztás vissza, ugye, oda-vissza hatással megjelenik a gazdaságban, és annak nyilván utána van egy infláció csökkentő hatása, tehát akkor már valószínűleg nem lenne kérdés az, hogy ami most ugye a Fed részéről is folyamatosan felmerül, hogy a megjelent infláció az ragadós tud-e lenni, vagy átmeneti, tehát ugye itt azt kell látni, hogy ugye ezek vámtételek megemelik az inflációt, oké, és akkor egy év után, mivel a bázisból kikerül az az áremelkedés, ugye az infláció visszaesik egy normális szintre, normalizálódik. Tehát nyilván, hogyha komolyabb gazdasági visszaesés jelenik meg, akkor annak azért az inflációra ceteris paribus egy év távlatában van egy negatív hatása, és az rendbe rakhatja a gazdaságot. De azért érezzük azt, hogy amiről beszéltem az elején, hogy ez azt jelenteni, hogy pont akkor lenne, vagy azelőtt lenne a legrosszabb helyzet az Egyesült Államokban, amikor ugye a választások lennének. Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért nagy valószínűséggel a képviselők, nem csak a demokrata képviselők, hanem a republikánus képviselők is ezt nem néznék jó szemmel Trump elnök részéről. És ugye például most megy a tárgyalás az adócsökkentésekkel kapcsolatban, ahol egyelőre azért a republikánus képviselők is elég komolyan ellenállnak a Trump elképzeléseinek. Tehát van egy olyan alkú potenciál, alkú lehetőség, ami megfékezheti amúgy Trumpnak az intézkedéseit.
Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!